Az édeni szövetség két részből áll. Az első részt egy Mózes 1.28.30-ban találjuk, és az első négy rendelkezést írja le. Először is azt, hogy benépesüljön a föld, másodszor azt, hogy hatalmuk van az anyagi világ fölött, harmadszor azt, hogy hatalma van az állatok birodalma fölött, és negyedszer pedig azt, hogy vegetáriánus étrendjük volt. Ez a rész az édeni szövetség második részével foglalkozik, és a maradék három rendelkezéssel. A kertben folyó fizikai munkával, a kertben megengedett és megtiltott ételekkel, és az engedetlenség büntetésével. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Az édeni szövetség ötödik rendelkezése a kertben végzett fizikai munkára vonatkozik, a művelésre és az őrzésére. Ez történt, vette az Úristen az ember teremtésének eredeti helyszínéről, és helyezte őt az Éden kertjébe. Ádám a kerten kívül lett teremtve, és utána lett a kertbe helyezve. A héber helyezni szó szerinti jelentése pihenni. Isten pihentette őt Éden kertjében, hiszen a kert nyugvóhely volt, ahogyan az ígéret földje is nyugvóhely, Zsoltárok 95.11-ben. Két célja volt művelni, vagyis megmunkálni, szolgálni. Figyeljük meg, hogy a fizikai tevékenység az eredeti teremtés része volt. A munka nem az ember bukása után lépett a képbe, már jelen volt a bukás előtt, és a fizikai tevékenység Istennek szóló lelki szolgálat volt. Az ember nem azért volt ott, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aztán a vers így folytatódik, és őrizte azt. Az a héber szó azt jelenti, hogy védelmezni, ahogyan ezt 1 Mózes 3.24-ben is látjuk. Ez azt jelenti, hogy fenntartani az engedelmességet, nagy gondosságot gyakorolni valami fölött egészen a védelemig. A kert őrzése Istennek való engedelmesség. Ismétlem, a munka nagyon és részét képezte a tökéletes állapotnak. Ekkor azonban még a munka könnyű volt, és a föld könnyen termő volt. Nem fáradtságos munkáról volt szó, nem izzadságos munkáról. Az csak a bukás után következett el. És parancsolt az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél. Az édeni szövetség hatodik rendelkezése az engedélyezett és tiltott ételek voltak. Az első valódi parancsolatot itt látjuk az írásban, a 16. vers első részében. És parancsolta az Úristen az embernek. A 16. vers második részében először azokkal foglalkozik, amelyek megengedtettek. A kert minden fájáról bátran egyél. Az embernek ekkor is szigorúan vegetariánusnak kellett lennie, bármely zöldségből viszont ehetett. Aztán a 17. vers első részében látjuk az első tiltást. De a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél. Ez a tiltás próba volt arra, hogy hogyan válaszol az ember Isten akaratára. Isten akaratának felismerése és az annak való alávetettség. Az ember nem feltételezhette azt, hogy csak azért, mert hatalmat kapott a föld fölött, Istentől függetlenül élhet, és mentes lehet Isten törvénye alól. A kérdés ez, vajon az ember Sátánhoz hasonlóan elutasítja-e Isten jogát az uralkodásra, és Istentől függetlennek nyilvánítja-e magát? Ez a próba csupán próbaidőre szólt. Az ember nem megerősített teremtményi szentségben élt, ami azt jelenti, hogy szentnek lett teremtve, ám ekkor a szentsége nem volt megerősítve. Az embernek megadatott az ellentétes döntés hatalma, az a képesség, amellyel a saját természete ellenére dönthet. Tökéletes és szent volt, ám képes volt szentségtelen, tökéletlen döntés meghozatalára is. Az embernek egyedül kell döntenie arról, hogy szereti és engedelmeskedik Istennek. Ha az ember kiállta volna ezt a próbát, szentsége végül megerősítésre került volna, és képtelen lett volna bűnt elkövetni. Hasonló dolog történt az angyalokkal is. Sátán lázadásakor az angyalok döntés előtt álltak. Rendelkeztek az ellentétes döntés hatalmával, így azok, akik Sátánt követték, megerősítettek a gonoszságukban, és most nem tehetnek mást, vétkeznek. Azok az angyalok, akik nem Sátánt választották, megerősítettek a szentségükben, és többé nem képesek úgy dönteni, hogy vétkeznek. A szentségük megerősítetett. Egy próbaidő után, ha az ember kiállta volna a próbát, ő is megerősítetett volna a szentségében. Ehelyett a szentségtelenségében lett megerősítve, bűnös természete van, és nem tehet mást, vétkezik. Az ember ebben az állapotban marad egészen addig, amíg Isten nem kezdeményezi a változást. Azoknak, akik hívők, feltámadott testük lesz, aztán miután az igazságunk megerősítetik, többé nem leszünk képesek vétkezni. Mert amely napon eindel, arról bizony meghalsz. Az édeni szövetség hetedik rendelkezése a büntetés, vagyis a lelki halál. A halál ugyanazon a napon történik, mint a parancsolat megszegése, amely napon eszel arról. Ez nyilvánvalóan a lelki halálra utal, hiszen Ádám nem halt fizikai halált azon a napon, amelyen evett. Lelki értelemben meghalt, és ez az Istentől való elválasztást jelenti. A héber kifejezés, a mot, tamut, amely kifejezés ugyanazt a héber szótövet kétszer használja a hangsúlyosság érdekében. A szó szerinti fordítás így hangzana, bizonyosan halálnak halálával lakolsz. Ezt az alakot 14-szer találjuk meg a Bibliában. Isteni vagy királyi rendeléssel bejelentett halálos ítéletre utal. Mózes első könyvének szövegkörnyezetében ez isteni rendelés, így itt az eredendő bűn fogalmát látjuk. A judaizmus természetesen nem hisz az eredendő bűnben. Akkor tehát hogyan magyarázzák ezt a verset? Legalább 4 rabbinikus nézőpont létezik ezzel kapcsolatban. Először is néhány rabbi szerint, amely napon Ádám evett, nem halt meg, csupán halandóvá vált. Másodszor egyesek azt gondolják, hogy Isten szánalomból hagyta, hogy Ádám éljen még egy Isten időszámítása szerinti napot, ami 1000 évnek felel meg. Ádám természetesen csak 930 évig élt, így a rabbik azt tanítják, hogy Ádám életének utolsó 70 éve Dávidnak adatott, aki különben halva született volna. A harmadik rabbinikus nézet szerint az, amely napon kifejezés, a hétnek arra a napjára vonatkozott, amelyen Ádám végül meghalt. A negyedik nézőpont szerint Ádám valóban meghalt volna aznap, ha nem bánta volna meg a tettét, de ezt tette. A rabbik ezekbe a különféle nyakatekert magyarázatokba bonyolódnak azért, hogy elkerüljék az eredendő bűn elvét. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Az utolsó rész a helyzet leírásával indul, és mondta az Úristen, és mi isteni bejelentést látunk. A rendelése itt a 18. vers elején található, nem jó az embernek egyedül lenni. A teremtés 6 napján leírt dolgokkal szemben, ez az egyetlen dolog, amelyről Isten azt mondta, hogy nem jó. Például az 1 Mózes 1.8-ban leírt ég nem teljes, a 18. vers égi testei nélkül, vagy a 20. vers madarai nélkül, a 10. versben leírt tengerek nem teljesek a 21. vers halai nélkül, a 10. versben leírt föld nem teljes a 25. és 26. versben leírt állatok és ember nélkül, s ugyanígy a férfi sem teljes a nő nélkül. A jó szó az Isten célján belül megfelelő, illetve illő dolgokat jellemzi. Nem szerepelt Isten céljai között az, hogy a férfi egyedül legyen. 18. vers második felében Isten azt mondta, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ez kifejezi Ádám szükségét a segítőtársra. Modern világunkban néhányan ezt lekicsinlő kifejezésnek tartják. Nem az, magára Istenre is ugyanezzel a héber szóval utalnak, vagyis az Ezerrel, melynek jelentése segítő. A következő részekben használják ezt a szót Isten jellemzésére, 2 Mózes 18.4-ben, 5 Mózes 37.7, 26-29-ben. Istenre használják ezt a szót, ezzel is azt mutatva, hogy nincs negatív töltete a szónak. Amikor Isten azt mondja, hozzáillőt, a kenegdó szót használják. Csak itt és a 20. versben található ez a szó, és szó szerinti jelentése segítő, aki előtte van. A hangsúly azon van, hogy szembetűnő, teljes mértékben látszik, szem előtt van. Ha mindezeket a fogalmakat összesítjük, az alapvető jelentés a következőket tartalmazza. Hozzá hasonló segítő, személyre szabott segítő, méltó segítő, neki megfelelő segítő, segítő, aki felemelkedik a vele szemben lévőhöz, a társ segítője. Minden, amit a férfi a teremtéskor megkapott, azt a nő is megkapta. A nő az, aki tökéletesen kiegészíti a férfit, aki megfelel mindannak, ami a férfiből hiányzik. Az, aki képes azt tenni, amire a férfi egyedül képtelen. A férfi úgy lett teremtve, hogy szüksége van egy társ segítségére, a nő pedig mind fizikailag, mind szociálisan, mind pedig lelkileg megfelel neki. A bukás előtti vezetés nem versenyszerű, hanem kiegészítő vezetés volt. Isten előtt már ismert volt Ádám szükséglete, de azt akarta, hogy maga Ádám is ráébredjen saját hiányosságára. Isten ezt különleges módon teszi, hiszen Ádámnak adja a tekintélyt az állatvilág elnevezésére. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzá illő segítőtársat nem talált. Az állatvilág forrásáról a 19. vers első része számol be, és formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat. Ezek a vadállatok, hiszen a 20. vers szerint háziesított állatok ekkor már voltak a kertben. Isten mindenféle égi madarat is formált. Az állatvilág és az ember eredete ugyanaz, a földből való. Az állatvilágot Isten teljhatalmulag az ember elé vitte a 19. vers második része szerint, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Ez a vers azt mutatja, hogy az ember azzal a képességgel lett teremtve, hogy beszéljen héberül. Ezt két kulcsfontosságú okból tudjuk. Először is a Bábel tornyánál szereplő nevek mind héberül vannak, és csak is héberül van értelmük, bár a zsidó nép ekkor még nem létezett. Bábel tornya után már megváltozott a helyzet, akkor már nem héber nevek is szerepelnek. Másodszor Bábel tornya előtt a Bibliában szereplő szójátékoknak csak is héberül van értelme. 1 Mózes 2.23, 3.24.1 és 25 mint példák arra, hogy Ádám és Éva olyan szójátékot használt, aminek csak is héberül van értelme. Ez is bizonyítja, hogy Ádám anyanyelve a héber volt. Az ember az állatok elnevezésével kezdi meg az állatvilág fölötti uralmát a 19. vers 3. szakasza szerint, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. Az elnevezés a tekintély gyakorlását jelenti. 4 Mózes 32, 37, 38-ban Rúben fiai azáltal gyakorolták tekintélyüket, hogy városokat neveztek el és neveztek át az elfoglalt területeken. 2 Királyok 23, 34-ben Fáraó, Nékó és a Júda fölötti tekintélyével élve megváltoztatta Eliákim nevét Joakimra, 2 Királyok 24, 17-ben Babilon királya Júda fölötti hatalmánál fogva, Mattania nevét Sedékiásra változtatta, a tekintély gyakorlásának egyik formája az elnevezés. Azaz, annak neve kifejezés megerősítette az ember tekintélyét az állatvilág fölött. Aminek elnevezése őket, elnevezte őket héberül, az lett az állatok héber neve. A 20. vers első része kijelenti, és nevet adott az ember az állatok három csoportjának, először is minden baromnak, vagyis a háziasított állatoknak, akik már a kertben voltak, és nem kellett az ember elé vinni őket, másodszor az ég madarainak, harmadszor minden mezei vadnak, vagyis a vadállatoknak. Ezzel teljesült be az ember uralma az állatvilág fölött. A 20. vers második részének végén látjuk az okot, amiért Isten Ádámra bízta az állatok elnevezését, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált. Ádám mostanra a saját tapasztalata révén látta, hogy az állatvilágon belül semmi sem elégíti ki az ő szükségét, semmi nincs, ami kiegészíthetné őt. Ez a folyamat tehát Ádám egyedül létét fejezi ki. Az ember nem talált olyan élő lényt, amely méltó segítője társa lehetett volna, és akit az Ádáménak megfelelő néven lehet nevezni.